csak Istenben nyugszik meg lelkem, ő az én szabadulásom, ő az én kősziklám, szabadulásom, oltalmam, azért nem rendülök meg fölöttibb. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása legyen az Úr nevében, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Fennálló énekként a 62. Zsoltár első versét énekeljük. Az én lelkem szép, csendesen nyugszik csak az Úristenben. Magasztaljuk tovább, ami Urunkat énekmondással énekeljük a 467. dicséretet. A 467. dicséretnek mind az 5 versét énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem, onnan felülről a világosságoknak atyától, akiben nincs változás, fénynek vagy árnyéknak változása, akitől jő minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok Istennek azt a szent igéjét, amelyet olvasok, Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levele, 6. fejezetének a 11. és következő verseiből. Tehát Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levele 6. fejezetéből a 11. verstől kezdődően így szól hozzánk Istennek szent igéje. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Azért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az idvességnek sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját is, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanazokban a dolgokban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amit éppen kell szólanom. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán az Úristen szent lelke művelje, hogy teremjen sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére és mindenek javára. Most pedig jöjjetek, szeretteim, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy bűntől szabadok lehetünk, mert te legyőzted a bűnt, sok áldozatot hoztál ezért, szenvedtél sokat, és engedted, hogy véred is kiholjon azért, hogy ennek a szent vérnek alatta a mi bűneink eltöröltethessenek. Hogy ahogy a köszöntő íge is mondta, ő általa vetted el rólunk Egyiptomnak gyalázatát, a bűnnek gyalázatát, és magad viselted azt. Ó, nem tudunk ezért elég hálát adni neked, Úr Jézus Krisztusunk, megváltó drága fejedelmünk. De szeretnénk átadni a mi szívünket, ennél többet nem tehetünk. Szívünket és életünket szeretnénk neked átadni, szent lelkeddel segíts, hogy ne csak vágyakozás, hanem valóban tett is legyen ez a mi részünkről. Hiszen olyan jó, ha te hozzád tartozunk, mert a bűn szolgálja gyáva rab, de aki te hozzád kapcsolja az életét, az szabad ember lehet. Ezt látjuk az apostolok életéből, ezt látjuk a mártírok életéből. A vádlók lehet, hogy szabadoknak érezték magukat, de igazán szabadok azok voltak, akik te éretted vállaltak mindent, még az életük sem volt drága, csak hogy elvégezhessék az ő futásukat örömmel. Átadjuk most ezen az Isten tiszteleten a mi szívünket neked, és munkáj a te dicsőségedre, az Atya dicsőségére szent lelked által. Áld meg, Urunk, ezt a gyülekezetet, áld meg távol lévő pásztorát családjával együtt, áld meg a gyülekezet kicsinyeit, nagyjait, egészségeseit, betegeit, az örömöket hordozókat, vagy a fájdalmat viselőket, a gyászt hordozókat. Te légy egyként velünk most, és egyesíts bennünket a te ígédnek hallgatásában, a te drága üzenetednek a közlésében. Légy közöttünk ezen az Isten tiszteleti órán is. Amen. Énekeljük testvéreim az ige hirdetés meghallgatására készülve a 483. dicséretnek a 7. versét. A 483. dicséretnek a 7. versét énekeljük. Ez az énekvers így kezdődik, ha egyházad ellenségi igyekeznek azt rontani, velünk te egy táborba szállj. Szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim, Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni annak a szent igének az alapján, amelyik megvan írva a bibliaolvasó vezérfonalunknak mai új szövetségi igéjében, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetének az első 9 versében. Tekintve, hogy hosszabb az ige szakasz, az igét is, a magyarázatát is leülve hallgassátok meg. Öt nap múlva aztán lement Anániás főpapa vénekkel és egy Tertullus nevű ügyvéddel, akik panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Mikor pedig ő előszólítatott, Tertullus vádolni kezdte mondván: nagyságos Félix, teljes háladással ismerjük el, hogy te általad nagy békességet nyerünk, és a te gondoskodásod folytán igen jó intézkedések történnek e népre nézve, minden tekintetben és mindenütt. De hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, kérlek, hallgass meg minket röviden a te kegyelmességed szerint. Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld kerekségén lévő valamennyi zsidó között és a nazarénusok felekezetének feje, ki a templomot is meg akarta fertőztetni, meg is fogtuk őt, és a mi törvényünk szerint akartuk megítélni. De Líziás, az ezredes, nagy karhatalommal odajött, kivette őt a kezünkből. és azt parancsolta, hogy az ő vádolói te hozzád jöjjenek. Tőle te magad, ha meg kihallgatod, értesülhetsz mindezekről, amelyekkel mi őt vádoljuk. Helyben hagyták pedig a zsidók is, mondogatván, hogy úgy vannak ezek. Szeretett testvéreim, Pál apostol ebben a mai igerészben úgy áll előttünk, mint bilincsbevert fogoly. Pedig ő nem más, mint Jézus Krisztus frontvonalában harcoló katona. Lázadónak bélyegzik, pedig ő nem tesz más, mint a hit nemes harcát harcolja. A templom megszentségtelenítőjének, megfertőzőjének tartják, pedig ő arról a Jézus Krisztusról tesz hitvallást folyamatosan, aki a templomot igazi tartalommal, mennyei tartalommal töltötte be. Úgy tűnik, hogy Pál körül színes, tarka tömeg tolong, közben kiderül róluk, hogy ezek rendkívül sötét emberek. Nézzük meg, szeretteim, a mai szentleckéből, hogy mit is tanulhatunk mi a vádló hangoskodásából és Pálnak jelenlegi hallgatásából. Hát először nézzük a vádlóknak a hangoskodását. Megtanulhatjuk azt, hogy hogyan nem szabad nekünk viselkednünk. Milyen magatartást nem szabad nekünk tanúsítanunk. Az első, ami kitűnik ebből az ígéből első üzenetként, hogy visszautasító Anániás főpapnak és az őt körülvevő társaságnak a magatartása. Visszautasító. Anániás főpap ugyan az Isten szolgája, és a pogányoknál jelenti fel Pál apostolt. Igen, Jézus Krisztus apostolát a pogányokhoz viszi oda. Panaszt tenni így van egyes fordításokban, tulajdonképpen az eredeti szövegben a feljelentés fogalmát takarja. Tehát azok, akik az atyát imádják, az atyának a fia ellen törnek. Akik az atya kegyelmért esedeznek és mutatják be naponként az áldozatukat, azok elutasítják Jézust, aki egyetlen és tökéletes áldozatával elvette a bűnt, és megnyerte az atya kegyelmét. Nem különös dolog, szeretteim. Milyen ellentmondásos a nagy tanács viselkedése. Nem változnak. Úgy tűnik, nem változnak. Pont olyanok, mint azok, akik annak idején Jézust Pilátushoz vitték, azért, hogy a római hatalom kegye láb alól Jézus Krisztust. Most azt a Pált jelentették fel az ellenséges hatalomnak, aki Jézus Krisztus nevében lép fel, és azt mondja, ha ti engem ellenségnek tartatok, vegyétek tudomásul, én nem vagyok a ti ellenségetek. Ha ti gyűlölködő tömeg vagytok is, én nem akarok gyűlölködő tanítvány lenni. Feljelentik azt, aki átok helyett az áldást, a vadság helyett a szelítséget, a gyűlölet helyett a szeretetet szorgalmazza. Továbbá pont annak a Félixnek jelentik fel Pált, akinek nem volt erős oldala a szeretet, a szelítség, a jóság, az emberiesség, A megbocsátás félig ezektől távol volt. Testvéreim, annyit hadd jegyezzek meg, hogy amikor Félix helytartó lett, úgy erősítette meg a pozícióját, hogy azok közül, az emberek közül, akik a hazájuk szabadságáért harcba szálltak, a felkelésben részt vettek, ez a Félix nagyon sokakat keresztre feszítetett. Nem ismert könyörületet, nem ismert kíméletet. Ismeretlen volt Félix előtt az amnestia. Na hát, ez az a Félix, aki így szilárdította meg a hatalmát, és sok ártatlan vér hult ki azért, hogy ő helytartó lehetett. Testvéreim, hogyha végignézzük az egyház történelmében, ugye, hogy sokszor volt idő, amikor a vallásosak rájuk támadtak hívőkre. A reformáció ellen jött az ellenreformáció. Mágiák sokasága lobbant fel feljelentések nyomán, ahol hitvalló ősöknek teste hamvadt el a mágián. Az Úristen óvjon bennünket, hogy hasonló dolgok megismétlődhessenek. Jön, testvéreim, az igének a másik figyelmeztetése, ne vállaljuk a hízelkedést. Kerülnünk kell ezt a rossz tulajdonságot. Itt van előttünk egy ügyvéd, Tertullus, akik a Károli Bibliából olvassák Prókátort, olvasnak ott, az ügyvédet jelent. Tehát erre a szerepre vállalkozik most, hogy Pál ellen ő képviseli a vádat. Na most, hogy kerül ide Félix? Illetve Félix elé, hogy kerül Tertullus ügyvéd? Úgy, hogy Félix helytartó előtt a vádat görögül kellene elmondania a főpapnak, azonban a főpap nem tud görögül. De ha tudna is, nem akar pogány nyelven beszélni, ennyire kínosan vigyáz a vallási előírásokra. Persze ebben is ellentmondásos a dolog. A vallásos előírásokra vigyáz, de az Isten emberét bíróságra adja. Tehát ő nem tud görögül, nem is akar beszélni, nem is akarna beszélni görögül, kell tehát egy szószóló, egy hatásos szóvivő, aki majd odáll Félix elé, és a hiúságát kihasználva, fölöttébb megdicsérgetve őt, a szívét meg akarja olvasztani. Félixnek akar tetszeni azért, hogy Pál apostolt aztán leradírozzák a történelemből. Tertullus hízelgése azonban hazug. Mint ahogy nagyon sok hízelgés hazugságon alapul, nem őszinte. A hízelgő ember valamit el akar érni. Amikor aztán elérte, saját életem tapasztalatából tudom, a hízelgő ember egyszer csak hátat fordított, és aztán még előfordult, hogy nem is köszönt. Addig hízeleg az ember, míg szeretne valamit kicsikarni. Aztán, amikor elérte a célját, utána senki és semmi nem érdekli. Tehát Tertullus, amikor hízeleg Félixnek, akkor a hízelgés sötétsége tárul elén tulajdonképpen. Mit mond ez? Azt mondja, hogy a tőled megszokott méltányosság, vagy kegyelmesség szerint. Hát semmi nem állt távolabb Félixtől, mint a méltányosság, meg a kegyelmesség. De ezt mondja neki ez az ügyvéd, hogy közel férkőzzön hozzá, hogy elérje a célját. Testvéreim, méltányosság és kegyelmesség olyan messze állt Félixtől, mint Tertullustól, az ügyvédtől az igazság. Ennek az ügyvédnek ugyanis az lett volna, hogy a feladata, kötelessége, hogy mint a római jog ismerője és tudója, az igazság oldalára álljon. Ehelyett ő a hamisság oldalára áll, a hamisságot képviseli, és a hosszú hízelgéssel tulajdonképpen a vádpontok igazságának a hiányait igyekszik kipótolni. Tehát, ha nem igaz a vád, amit én képviselek, legalább hízelgek ennek a nagy embernek, hogy az én vádamat fogadja el, és ítélje el ezt az embert, akit idehoztunk. Testvéreim, a hosszú hízelgés sok igazság nélküli dicsérettel, ez nagyon visszataszító Tertullus részéről. És ma is vannak ilyen emberek. Megkérdezem, testvéreim, vajon használunk-e valakinek azzal, hogy alaptalanul megdicsérgetjük? Hízelgünk neki? Azt hiszem, hogy aligha használunk, sőt, inkább ártunk neki. Mert az alaptalanul feldicsért ember elbízza magát. Rossz útra tér. Azt mondja, hogy hát amit én idáig csináltam, ez jó. Mások is azt mondják, hogy jó, hát akkor nem változtatom meg az utamat, hanem megyek ezen az én kitaposott utamon tovább, úgy, ahogy mentem eddig, ezután is úgy lesz. Nem változom. Nem látja be a saját hibáit. Nem tanul belőlük, és hogyha mélyen van, az ilyen ember még mélyebbre süllyed. Vigyázzon, testvéreim, a hízelgéssel, az alaptalan dicsérettel. Óvjon bennünket, ami urunk ettől. Aztán Tertullus a hosszú hízelgés után rátér a vád előterjesztésére, ami valamivel rövidebb, mint a hízelgés, elhangzanak a rágalmazó szavak, amelyek elfeddítik az igazságot. Fel akarja Félixet dühíteni Pál ellen. Ez a célja. Minden erre megy ki. Minden ebbe az irányba vezet. Testvéreim, azt mondja Pálról, hogy élen jár a lázadásban. Mintha Pál lenne a főcinkos, a főkolompos, a fővezér, a hadvezér valamilyen nem létező lázadásban. Pál pedig valójában nem más, mint egy egyszerű közkatona. A Jézus Krisztus hadseregében közkatona, amely hadsereg nem a császár, nem Félix és társasága ellen van, hanem ez a hadsereg a sátán ellen harcol. A vádpontok szerint úgy fest a dolog, mintha Pál kezében valamilyen ölő, gyilkos szerszámok, támadó fegyverek lennének. Ezzel szemben Pál apostol a derekát igaz lelkűséggel övezte körül, az igazság mellvasába öltözött, lábait a békesség evangéliumának készségével sarúzta fel, mindezekhez felvette a hitnek pajzsát, az üdvösség sisakját, a lélek kardját, nem véletlen olvastam fel az efézusi levélből lekcióként ezt, amit leír Pál. Ő nem csak leírta ezt, hanem ő tartotta is magát mindezekhez. Hát ezekkel a fegyverekkel, a lélek fegyvereivel harcol Pál a sátán elleni frontvonalban. Jézus Krisztus oldalán. A másik vádpont, hogy a templomot is meg akarja fertőztetni, meg akarja szentségteleníteni. Emlékeztek, testvéreim, amikor ott áll Jézus Krisztus a nagy tanács előtt? Azt mondják, hogy templom romboló. Mert Jézus ugye azt mondta, hogy rontsátok le a templomot, és három nap alatt felépítem azt, és a testének templomára értette mindezt. De ők a Jeruzsálem hatalmas építmény lerombolással vádolták Jézus Krisztust. És ehhez még hamis tanúkat is kerestek, mint ahogy most is hamisan vádolják ezt a pálapostolt. A mi Urunk, mentse meg bennünket minden rágalmazástól, minden hamis vádaskodástól, egyébként a 9. parancsolat mondja, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Mert vegyük tudomásul, szeretteim, hogyha valakit megrágalmazunk, nem csak az illető ellen védünk, hanem elsőrenden Jézus Krisztus ellen védünk. Ő ellene mondunk hamis rágalmakat, mert Jézus mondása ide is érvényes, amit tesztek egyel, az én legkisebb atyám fiai közül, azt velem teszitek, vagy velem cselekszitek. Aztán ott van Pál, hallgat. Nem olyan, mint a mai riportokban, vagy politikai eszmecserékben, hogy egymás szavába vágnak az emberek, meg se várják, míg az illető befejezi a mondani valóját, már mondják is a reakciójuknak a szóba vagy szavakba öntött változatát. Pál hallgat. Mit tanulhatunk meg mi Pál hallgatásából? Hát először is az, hogy az ő erős hitének nem árt ez a sok rágalom, nem árt ez a sok vádaskodás, nem háborítják meg lelkét Tertullus ügyvéd hazug szavai. Ő szilárdan, tiszta és jó lelkiismerettel áll Isten és az emberek előtt. Még akkor is szilárd, ha Tertullus, Félix vagy az egész világ gonosztevőnek kiáltaná őt is ki. Az ő lelkét Isten kegyelme megtisztította. Ő ezzel a szilárd hittel áll meg minden körülmények között. Jézus Krisztus vére által ő megtisztítottnak érzi magát a bűnöktől. És Pál ezt a szilárdságát Jézus Krisztustól tanulta, és mi is őtőle tanulhatjuk. Ha az ő utain járunk, ha az ő megváltottjai vagyunk, ha őt követjük, akkor mi is szilárdan tudunk megállni minden helyzetben, még akkor is, ha bántanak bennünket, ha vádolnak bennünket alaptalanul. Érezzük, hogy nincs igazuk, talán Jézustól távol ökölbe szorulna a kezünk is, legszívesebben odaütnénk. De Jézus Krisztus lefogja a kezünket, és azt mondja, hogy nyissuk ki az ökölbe szorult kezeket, és kulcsoljuk inkább imádságra. Hát Pál apostol ezzel a lelkülettel áll ott, és Jézustól tanult azt, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, szeressétek még ellenségeiteket is. Ezért tud megállni az apostol szilárdan az ő hitével, hitében Isten és emberek előtt. Nem bőszül fel, nem csikorgatja a fogát. Nyugodtan hallgatja, amivel vádolják. Szeretteim, át tudjátok érezni, hogy micsoda pálfordulás ez. Azt szoktuk mondani a 9. fejezetet olvasva, hogy ott van leírva a pálfordulás. Amikor először is körülbelül 25 esztendővel ezelőtt Pál öldökléstől lihegve a főpapoktól kapott levelekkel rohan Damaszkusz felé azért, hogy a keresztényeket fogva vigye Jeruzsálembe, fogságra vigye őket, vagy halálra üldözze. És most figyeljétek meg, testvéreim, 25 év múlva ő a fogoly. Engedi, hogy fogoly legyen, ráncokat hordoz Krisztusért. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetének 24. versében mondja Pál, semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csak hogy az én futásomat elvégezzem a Krisztus evangéliumáért. Testvéreim, ő most Jézus frontvonalában harcol, és részese akar lenni Jézus megváltó győzelmének. Befejezésül még csak annyit szeretnék mondani, hogy ma én is ebbe a frontvonalba hívlak titeket. Harcoljatok mindig a Szentlélek fegyvereivel. Ti is öltözzétek, övezzétek körül derekaitokat igaz lelkűséggel, öltözzetek be az igazság mellvasába, lábaitokat a békesség evangéliumának készségével sarúzzátok fel, mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, az üdvösségnek a sisakját és a léleknek a kardját, amellyel a sátán minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Amen. Testvéreim, ige hirdetésünkre válaszképpen énekeljük el az előbb énekelt 483. dicséret 9. versét. A 483. dicséret 9. versét énekeljük, engedjük néked mindenben, mint dicső seregét mennyben, ha velünk keményen bánsz is, szenvedjük békével. Köszönjük, hogy valóban a tiéd lehetünk. Olyan jó, amikor téged látunk az asztal főn. Olyan jó, amikor kegyelmed ragyog felénk. Olyan jó, amikor azt érezzük, hogy nem a semmibe, a kárhozatba hullunk bele, hanem az üdvösség szép honába nyitott nekünk ajtót, a mi Urunk Jézus Krisztus halálával, feltámadásával és dicsőséges mennybe menetelével. Olyan jó, hogy élő Urunk van. Olyan jó, hogy mi is az életben reménykedhetünk. Akkor is, ha át kell lépnünk ebből a földi életből a másik világba, ott is az élet vár ránk, a nagy élet, amely élet te magad vagy, mennyei édesatyánk, szent fiaddal és a te szent lelkeddel egyetemben. Kérünk téged, hogy így hadd tudjuk a mi életünket is mindig élni, minden körülmények között. Tudjunk szilárdan megállni, ha bántanak bennünket, ha alaptalanul bántanak, vádaskodnak, rágalmaznak, akkor is ne a körülöttünk lévőkre tudjunk tekinteni, hanem terejárt fölfelé, ami mennyei édesatyánkra, aki mindent, ami javunkra intézel. Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád, különösképpen most azokért a testvérekért, akik gyászt hordoznak az elmúlt héten frissen hantolt sír mellett kellett megállniuk, és úgy érzik, hogy a veszteség nagy és alig hordozható el. Itt is hadd tudjanak a gyászoló testvéreik tereját tekinteni, hadd tudjanak élő, feltámadott Jézus Krisztusunkra nézni, aki azt mondja, én élek, és ti is élni fogtok. És mivel a te ígéreted változhatatlan valóság, így hadd tudjanak gyászoló testvéreink is rendíthetetlenül bízni abban, hogy te feltámasztott testünket a halottak közül, és akik vágyva várják, amíg Urunk Jézus Krisztusunk megjelenését, azok az üdvösségben újra találkozhatunk. Kérünk téged, hallgass meg imádságunkat Jézus Krisztusunk nevében, és érdeméért kérünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mind ezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek velünk való közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Szomorú kötelességem szerint jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten halottunk volt Makra Vilmos Antal, 81 éves testvérünket hívta haza, ami mennyei urunk, akinek temetése július 4-én délután 3 órakor volt a belvárosi temetőben. Isten vigasztalja meg a gyászoló szíveket az ő szomorúságukban. Jézus Krisztus, élő Urunkkal. Házasulandó jegyes párokat hirdetek örömmel harmadízben. Hotorán Gábor testvérünk jegyzette Ács Margit testvérünket jövendő házastársául, esküvőjük július 16-án lesz 16:30 délután, tehát 16:30 itt az újszegedi református templomban. Isten vigye teljesedésre fiatal testvéreink szent szándékát, és amit az Úristen egybeszerkesztett, ember ne próbálja szétválasztani. Jelentem testvéreim ismételten, hogy mátraházai gyülekezeti hétre lehet még jelentkezni. Ez a gyülekezeti hét augusztus 14-től 20-áig lesz, ha az Úristen segít bennünket és életünket megtartja. A feliratkozás a hirdető táblán lévő ívre lehetséges. Jelentem továbbá azt is, hogy akik az ifi hétre jelentkeztek, László Tibor testvérünket keressék a hét költségeinek rendezése céljából. Az Úr legyen a gyülekezetek őriző pásztora. Végezetül énekeljük a 483. dicséret 14. és 15. versét, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 483. dicséret 14. és 15. versét énekeljük. A 14. vers így kezdődik: és ne vígy a kísértetbe, mely rajtunk erőt vehetne.